Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 9. szemeszterének 3. előadásán, itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmány és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 9. szemeszterében 10 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapján, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót a Szegedi Egyetem című újságban olvashatnak. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk Hegyi Péter, a Szegedi Tudományegyetem általános orvostudományi kar egyes számú belgyógyászati klinikájának tudományos főmunkatársa, akit az egyetem a Magyar Akkreditációs Bizottsághoz egyetemi tanári címre terjesztett elő. 1993-ban harmadéves egyetemistaként kezdte meg tudományos diákköri tevékenységét. 1996-ban orvosi diplomát, 2002-ben PhD fokozatot szerzett, majd ugyanebben az évben belgyógyász szakvizsgát tett. 2008-ban a Szegedi Tudományegyetem habilitált doktora, míg 2011-ben a Magyar Tudományos Akadémia doktora lett. Pályafutása során összesen 5 évet dolgozott neves külföldi egyetemeken. A 39 éves kutató új gasztroenterológiai kutatási területeket indított el a Szegedi Tudományegyetemen, amelyekhez jelentős hazai és nemzetközi pályázatokat nyert el. A mintegy 500 tagból álló Európai Hasnyálmirigy Társaság 2005-ben, 33 évesen, elnökének választotta. Ezáltal a nemzetközi társaság történetének messze a legfiatalabb elnöke lett. Jelenleg a Világ Hasnyálmirigy Társaság elnökségi tagja, az Európai Hasnyálmirigy Társaság főtitkára, az Európai Gasztroenterológiai Társaság vezetőségi tagja, több nemzetközi konferencia, beleértve a 3 hét múlva megrendezésre kerülő Szentgyörgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő konferencia főszervezője, vezető gasztroenterológiai lapok bírálója, szerkesztője. Tanítványai több mint 50 diákköri előadást tartottak, 21 díjat nyertek el, és többségük a diploma megszerzését követően a magyar és nemzetközi tudományos élet aktív tagja lett. Az Egyetem Orvostudományi Kara 2011-ben kiváló témavezetői díjjal tüntette ki. 18 alkalommal segítette, illetve juttatta ki munkatársait, tanítványait külföldi egyetemekre. Diákjai közül 5-en szereztek PhD fokozatot, jelenleg 6 PhD hallgató és 8 TDK hallgató dolgozik a kutatótársaival közösen vezetett laboratóriumban. 14 alkalommal vett részt nemzetközi konferenciákon, illetve egyetemeken meghívott előadóként. 10 külföldi egyetemmel van aktív kollaborációs kapcsolata. Fő kutatási területe a hasnyálmirigy vezetéksejtek élettani és kórélettani működésének tanulmányozása, illetve a gasztrointestinális epitélsejtek iontranszport folyamatainak vizsgálata. Felkérem dr. Hegyi Pétert, tartsa meg előadását.
Tisztelt elnök úr, tisztelt hallgatóság, tisztelt tévénézők! Szeretettel köszöntök mindenkit a mai előadáson. Ez egy kicsit rendhagyó lesz, hiszen ahogy hallották, a szakterületem elsősorban a gasztroenterológia és azon belül a hasnyálmirigy gyulladásnak a betegségeivel foglalkozó területek. Azonban úgy gondolom, hogy rendkívül fontos nem csak egyes szakterületeknek az ismerete, hanem maga a tudomány szerveződése, a tudományról alkotott képünknek a fejlesztése és értelmezése, hogy tudjuk azt, hogy a tudomány szó alatt, kutatás szó alatt, eredmény szó alatt miket értünk, és azokat mindig a megfelelő módon és a megfelelő szinten tudjuk kezelni. A mai előadásban először egy összefoglalót kívánok mondani a tudományról és annak a szerveződéséről, mind Magyarországon, mind nemzetközi vonalon. Utána átnézzük azokat a kitüntetett magyar kutatókat, akiknek sikerült megkapniuk a Nobel-díjat, és végső soron, és azt lehet mondani, hogy óriási büszkeséggel, pár gondolatot mondanék a 3 hét múlva megrendezésre kerülő Szentgyörgyi Albert Nobel-díjának a 75. évfordulója alkalmából megrendezendő tudományos konferenciáról. Talán azzal kellene kezdeni a kérdést, ugye, hogy mit értünk tudomány alatt, vagy mi a tudomány. Gyakorlatilag a tudomány az a körülöttünk levő világ ismereteinek összessége, és ahhoz, hogy ezt a tudományt elérjük, hogy megismerjük a környezetünket, ahhoz az kell, hogy egy tudományos munkával, amit kutatásnak nevezhetünk, megismerjük ezt a tevékenységet. És nagyon fontos, hogy a tudományból, a tudományt a tudományos munkával tudjuk elérni, ez rendkívül fontos, és az is, hogy ezeknek a tudományos eredmények, amik ebből alakulnak ki, ebből jönnek, ezek egyetemes érvényűvé válnak, és fontos az, hogy ezek a vizsgálatok, amiket végzünk, megismételhetőek legyenek, illetve mindenki számára azonos eredménnyel végződjenek. Hogy miért is beszélünk pont itt ebben az épületben, vagy az egyetem környékén a tudományról, az nagyon egyszerű, hiszen ugye Szentgyörgyi Albert nagyon szépen és nagyon pontosan megfogalmazta az egyetemnek a feladatkörét, és azzal kezdte, hogy a legősibb hivatása az egyetemeknek gyűjteni, terjeszteni és gyarapítani az emberi tudást, illetve ezt követően természetesen nevelni a jövő generációinak a tudósait, akik majd később ezeknek az új ismereteknek a megszerzésében tudnak tevékenykedni, illetve emellett természetesen az egyetemnek a 3. hivatása a haza számára polgárokat, új generációt nevelve, akik el vannak látva annak a szellemnek a fegyverével, azzal a tudással, ami később a társadalmat tudja építeni. Ha most átgondoljuk azt, hogy mit is gondolunk általában a tudományos tevékenységről, azaz mit értünk kutatás alatt. Általában azt lehet mondani, hogyha megkérdezünk valakit, akár a diáktársainkat, akár valakit az utcán, hogy mit gondol, hogy mit értünk kutatás alatt, akkor majdnem mindenkitől azt lehet várni, hogy kísérletezést a laboratóriumban. Tehát ha kutatás szó kerül előtérbe, akkor mindenki úgy gondolja, rögtön egy pipettával esetleg, vagy egy műszer mögött meglátott kutatót lát, aki éppen kísérletezik, vagy éppen egy valamilyen állatkísérleti modellben dolgozik. De föltehetjük a kérdést, hogy valóban ebből áll a tudomány? Ez a kutatás ebből áll mindössze, hogy bemegyünk a laboratóriumba, elővesszük az anyagokat és elvégezzük a kutatást. Hát ha részletesebben megnézzük, hogy mi is értünk kutatás alatt, akkor rá kell, hogy jöjjünk, hogy a messze túl mutat a laboratóriumunk munkán a kutatás. Hiszen nagyon fontos, hogy legyen egy alaptudásunk, mielőtt a kutatást elkezdjük, legyenek irodalmi ismereteink, ismerjük azt a szakterületet, amiben kutatni akarunk, hiszen ennek az ismeret hiányában, az ismeret nélkül nem tudunk előre menni, nem tudjuk, hogy mit keresünk. Természetesen nagyon fontos az, hogyha az adott ismereteink megvannak, ismerjük az adott területnek a szakirodalmait, akkor jöjjön egy ötlet és gondolat, és Szentgyörgyi Albert nagyon szépen megfogalmazta, hogy ugye felfedezni valamit annyit tesz, mint látni, amit mindenki lát, és közben arra gondolni, amire még senki. Tehát, hogy olyan gondolatot próbáljunk felvetni, amire a szakirodalomban máshol nem találtunk anyagot, és fogalmazzuk meg a gondolatot. Természetesen, ha megvan az az ötletünk, amit szeretnénk megvalósítani, akkor ki kell tűzni valamit célt, hiszen ha nincs célunk, akkor nagyon nehéz teljesíteni, amit szeretnénk, hiszen a cél nélkül nem tudunk eredményre menni, és ismét Szentgyörgyi Albertre lehet visszamutatni, aki mindenre azt mondta, hogy mindenben legyünk mértéktartóak. Egyetlen egy dologban ne, az a célkitűzésekben. Hiszen a célkitűzések között, aki nem tűzi ki célul a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja tudni elérni. Tehát már 3 olyan pontot néztünk, ugye, ami a laboratóriumon túlmutat, és nyilván mielőtt ugye egy kutatást, egy kísérletezést elkezdünk, rendkívül fontos, hogy megvizsgáljuk azt a környezetet, hogy vajon az az ötletünk, az a célkitűzésünk, az megvalósítható-e? Meg-e vannak-e ahhoz a tudományban, azhoz a kutatáshoz azok a feltételek, hiszen ha van egy ötletünk, meg kell nézni, hogy annak a módszereknek az elvégzésére megvan-e az az infrastruktúra az a helyen, megvan-e az a műszerezettség, illetve rendkívül fontos, és később ez mindenki számára egyértelmű lesz, hogy nem igazán a műszereken múlik egy kutatás, hanem azon a személyeken, akik magát a kutatást, akik a tudományt végzik, hiszen ehhez személyi feltételek is kellenek, és hát nem utolsó sorban pontosan tudjuk, hogy nyilván a kutatásnak egy rendkívül fontos része az anyagi feltétel. Tehát eljutottunk odáig, hogy van egy alaptudásunk, jött egy ötlet, kitűztünk egy célt, megvizsgáltuk, hogy milyen feltételek kellenek, megnéztük, hogy mink van meg ezek a feltételek közül, és aztán megvizsgáltuk azt, hogy mi nincs meg, és nyilván a következő cél az, hogy ezt a tervet készítsünk arra vonatkozóan, hogy nyilván ezeket a dolgokat honnan szerezzük be, milyen kapcsolatokat, kollaborációkat építsünk ki, illetve egy tervet készítsünk az egész megvalósítására. És hát tulajdonképpen egy terv az nem más, mint egy költségvetéssel és határidővel ellátott álom, amiből természetesen akkor lesz valóság, ha kitartóak vagyunk, és elkezdjük megvalósítani a tervet. Nagyon sokszor lehet azt látni, hogy rengeteg ötlete van mindenkinek a kutatásban, a tudományban, nagyon sok dolgot vett föl, nagyon sok célkitűzést tesz, de amikor a kutatási tervet elkészíti, vagy megfogalmazódik magában ez a gondolat, akkor már nem indul el az a kitartó, nagyon kemény munka, amivel el lehet ahhoz jutni, hogy valaki az adott tervet megvalósítsa. És hát ugye még mindig már megvan a kutatási tervünk, de hát még mindig nem tudunk bemenni ugye a laboratóriumba, hiszen valahonnan meg kell szereznünk ahhoz a forrást, hogy bejussunk a laboratóriumba, és hát a következő dolog ugye az anyagi forrás megteremtése, a pályázatoknak a megírása, ehhez nyilván meg kell vizsgálni azt, hogy milyen pályázati kiírók vannak a saját célkitűzésünkhez, a saját munkánkhoz, melyek azok a pályázatok, amelyek a legjobban és a legideálisabban illeszkednek, és nyilván úgy kell megfogalmazni, megírni a pályázatot, hogy előrefele tudjon menni, próbáljunk meg sikeres pályázatokat készíteni. Tehát most már eljutottunk a 6. pontig, és lám, megnyerjük esetleg a pályázatot, akkor eljutunk a 7. ponthoz, hogy belépünk a laboratóriumba, és elkezdjük a kísérleteket. Tehát már a laboratóriumunk munka előtt van egy olyan hosszú előkészítő szakasza, ahhoz, hogy elkezdjük a kutatási munkát, amit annélkül nem lehet elkezdeni, nem tudjuk megvalósítani a munkát. Most a kísérletezés során a másik fő dolog, amire mindig emlékezzünk, nagyon sokszor fordul elő, hogy pláne amikor fiatal az ember belép a laboratóriumba, és az első nap talál egy eredményt, és a levegőbe csap, végre megvan, hurrá, örülök, egy új eredményt találtam, le is, már is közölni akarja, már is megy be a témavezetőjéhez, hogy nagyon érdekes, és azonnal próbáljuk leközölni valamilyen jó labban, valamilyen jó újságban, és akkor érdemes elgondolkozni, hogy tulajdonképpen a kísérleteknél csinálhatunk mi végtelen számú kísérletet is, az sem biztos, hogy elég, egy rendkívül pontos tervet kell arra fölvezetnünk, hogy elvégezzük azokat a kísérleteket, amik majd azokat a hipotéziseket fogják igazolni, ami nekünk a tervünk. És nagyon fontos az, hogy még az utolsó pillanatokban is, amíg nem vagyunk magabiztosak, próbáljunk a legutolsó pillanatig direkt bizonyítékokat szerezni, és az indirekt bizonyítékoktól ne tévedjünk meg, és ne vonjunk le nagyon gyorsan következtetéseket. Most természetesen a következő pont, amikor elvégeztük a kísérleteket, rendkívül fontos a kísérletek rendszerezése, azoknak a logikai összeállítása és a megfelelő, helyes és mértéktartó következtetések levonása. Nagyon fontos, és ha visszagondolunk a Szentgyörgyi idézetre, mértéktartóak legyünk ezekbe a dolgokba, hiszen az eredmények nagyon sokszor előfordulhatnak, hogy 10 kísérletet megcsinálunk, 10 igazol valamit, leközöljük, és valaki megcsinálja a 11. kísérletet, amivel megcáfolja annak a 10 kísérletnek az eredményét. Tehát rendkívül fontos az, hogy a megfelelő következtetéseket mindig megfelelő mértéktartással vonjuk le. És ezt követően nagyon fontos az, hogy itt ne álljon meg a tudományos munka, hiszen nagyon sok esetben lehet azt látni, hogy rendkívül ügyes kutatóról, tudósról van szó, aki dolgozik a laboratóriumban, jönnek az eredmények, jönnek, de valahogy nem megy ki, nem megy el előadásokra, nem megy el konferenciákra, nem igazán publikál, és megmarad számára a tudás. Rendkívül fontos az, hogy azokat az eredményeket, amiket kapunk, a lehető legszélesebb fórumokon, ezek nyilván lehetnek előadások, lehetnek tudományos közlemények, lehetnek ismeretterjesztő előadások, de valamilyen fórumra az eredményt annak, hogy a megvitatása megtörténjen, el kell vinni. És fontos az, hogy a vita nélkül az eredmények igazából nehezen értékelhetőek, tehát mielőtt valaki eleve a saját eredményeit publikálni próbálja, rendkívül fontos dolog előadásokra, többi szakmai kutatókkal megbeszélni, vitatkozni, megvédeni az álláspontokat, hiszen nagyon sok olyan ötletet lehet kapni, akkor az ember elmegy egy konferenciára, előadásra, amit utána be tud építeni a munkájába, és azokat javítani tudja. Tehát ha ismét föltesznénk azt a kérdést, hogy mit értünk kutatás alatt, akkor láthatjuk, hogy ennek csak egyetlen egy pontja az, hogy bemegyünk a laboratóriumba, és elvégezzük a kutatásokat. Hogyan mérhető ugye a tudomány? Hát mindenki, aki valamibe belekezd, valamilyen szakmába, szeretné előrébb jutni, szeretne valamilyen fajta visszajelzést kapni az ő teljesítményéről, hogy az a teljesítmény jó volt-e, vagy esetleg az a teljesítmény nem volt-e jó, vagy a többiekkel szeretné viszonyítani. Mint minden területnek igyekeznek azt a területet művelők valami mérőműszereket alkalmazni, természetesen az úszóknál, futóknál ez rendkívül egyszerű, hiszen van egy cél, van egy kiindulópont, és aki hamarabb beér a célba, az nyerte meg a versenyt, nagyon egyszerűen mérhető, gyakorlatilag egy stopper órával. A tudomány ennél sokkal egzaktabb terület, nagyon-nagyon nehéz mérni, és hogyha föltennénk a kérdést, hogy van-e rá valamilyen jó módszer, amivel mi egzaktan meg tudnánk mérni a tudományt, akkor sajnos azt kell rá válaszolnunk, hogy nincs. Nagyon sok módszer van, amivel megközelítőleg el tudjuk azt érni, hogy meg tudjuk azt mondani, hogy körülbelül hova tudnánk tenni a tudományos tevékenységét valakinek, de az, hogy pontos mérőszámok legyenek, ilyenre sajnos nincs lehetőség. Viszont ez nem azt jelenti, hogy akkor ne próbáljuk megmérni, vagy ne próbáljunk olyan mérőműszereket alkalmazni, mérőmódszereket, amivel mérjük, hiszen azért valamilyen szinten itt is el kell azt tudni dönteni, hogy a tudományban ki merre halad. Hát az egyik ilyen nagyon fontos faktor a tudománynak a mérőmódszere, ez az impact faktor, ami 76-ban került először bemutatásra, és ez egy minőségi jelző, ez nem a kutatónak a minőségi jelzője egy impact faktor, hanem az adott újságnak, és az alapján mondják meg egy újságról, hogy annak mi az értéke, hogy azt az újságban levő tudományos munkákat hányan idézik. Nyilván minél többen beidéznek egy újságot, minél többen olvassák, és utalnak azokra a tudományos eredményekre, amik ott megjelennek, annak az újságnak az értéke nagyobb, és ezt úgy lehet kiszámítani, hogy két egymás követő évfolyamban, ami a közleményekben, tehát két egymás követő évben megjelenik, ott arányosítják arra az évfolyamban kapott cikkek számával a citációt, tehát nem egy összeg, hiszen akkor azt lehetne nagyon könnyen módosítani, hiszen akkor egy újság, ha több tudományos közleményt jelentett meg, akkor magasabb lenne az impact faktora. Nem ez a cél, hanem azt megmondani, hogy átlagosan az adott egységekre jutó közleményekre körülbelül hány idézettség van, és ezt egy intézet kiszámítja, és ez adatbázisban megjelenik, ezek az interneten elérhetőek. És ha megnézzük, ugye 76-ban volt az, hiszen a tudományban nagyon nagy volt arra az igény, hogy legyen egy olyan számmal megfogalmazható egység, amivel ezt lehet mérni, és ezt 76-ban publikálták először. Ha 2010-ben megnézzük azt, hogy egyáltalán ennek az intézetben hány újságot tartanak nyilván a világon, akkor jelenleg közel 8000 újság van ebben az adatbázisban benne, amelyik újságnak a 0,005-től az a legkisebb impact faktorú lap, amelyik benne van, közel 95-ös impact faktorig megy föl az impact faktor, és az átlag
az ezeknek az újságoknak az átlaga impact faktora 2. Már ez az adat nagyon jól mutatja azt, hogy az újságoknak van egy átlag értéke, és messze a maximális szám az gyakorlatilag jóval magasabb, tehát van egy olyan range-e az újságoknak, amelyik nagyon kiemelt és nagyon jól citált újságok, ilyen például ugye a Nature vagy a Science, amelyik a két vezető újságok közé tehető. Ha megnézzük ezt a 8000 újságot tartalmazó adatbázist, és megnézzük, hogy a közleményeknek az impact faktora hol van, akkor azt lehet látni, hogy ahogy haladunk felfelé az egyes alatti újságoktól, az egy egységre jutó közlemények száma az folyamatosan csökken, egészen körülbelül a 7-es-8-asig, és hogyha statisztikában megnézzük, akkor igazából 10-es impact faktor fölötti lap mindössze az újságoknak csak 1,8%-a rendelkezik, tehát magyarul minden 50. újságnak, jegyzett újságnak hangsúlyozom, mert nem csak 8000 újság van, ahol tudományos cikket lehet közölni, 20-30 000-re tehető azoknak a száma legalább, ahol lehet közölni, de a többi újság nem teljesíti azokat a feltételeket, amik alapján ebben az adatbázisban szerepelhetnek. Ha 5-ös fölé megyünk, akkor azt lehet mondani, hogy 5-ös fölött a közlemények, az újságok 4,36%-a van, és 5-ös alatt van tulajdonképpen, azt mondhatjuk, 93,8%-a az újságoknak, tehát az 5-ös alatti újságok teszik ki a legnagyobb részét ennek. Hogyha ezt egy görbével meg akarjuk nézni, akkor ebből jól látható, hogy két nagyobb törés sávot lehet ebben a görbén látni, tehát közel 4 körül van az a törési vonal, ami alatt szinte majdnem, hogy egy egyenes fele torlódik a dolog, illetve nagyjából ez a 8-as körüli értéktől megint megugrik, hiszen láthattuk ugye, hogy nagyon magas az a 90-es érték, illetve hát akár a Nature-nek és a Science-nek is 30 között van az impact faktora. Tehát azért az újságok nagyjából 3 azért nagyon nagyobb kategóriára oszthatók, természetesen jobban is oszthatók ezek, hogy hol jelennek meg, de lehet azokat mondani, hogy vannak a csúcsújságok, ezek a 8-as, 9-es fölött impact faktorúak, vannak a rendkívül jó újságok, amik még mindig láttuk, hogy ebbe a területbe eső újságok száma 3-4%, amelyek még rendkívül jó újságoknak mondhatók, ezek a 4-es fölöttiek, és még a 2-es is, a 2-es fölött publikációt is úgy hívhatjuk, hogy átlag feletti tudományos közlemény vagy tudományos újságról beszélhetünk. Hogy honnan tudjuk megítélni, hogy a közleményünk az milyen súlyú, hova küldjük be egy publikációra? Általában azt lehet mondani, hogy a minél magasabb újságban próbál, magasabb impact faktor újságba próbál az ember közölni, annál újabb dolgot kell föltalálnia. Tehát ugye nem mindegy, hogy a bicikli esetében valaki a bicikli után a motort találja föl, utána pedig valaki az autót, vagy mondjuk a biciklin az is tudományos eredmény, hogy mondjuk egy stabilitást javítani a biciklin, hogy az egy kerék helyett két hátsó kereke lett a biciklinek, és le lehet azt is természetesen közölni, stabilabb szerkezet lett, és tehát a tudományos fölfedezésnek az eredménye az, hogy milyen szintű labban tudja publikálni az ember a műveit. Na most hát természetesen ezt egy bíráló bizottság az újságoknál megvizsgálja, hogy vajon az az újdonság az elég új adat-e arra, hogy abban az újságban publikációra kerüljön, kiküldik bírálóknak, a bírálók átvizsgálják ezeket a módszereket, hogy megfelelőek voltak-e, az eredmények tényleg követhetők-e a módszerekből, illetve vajon azok a következtetések, azok tényleg jók-e, megfelelőek-e, és tényleg tükrözik-e az elvégzett vizsgálatokat, és ezután nyilván eldönthetik azt, hogy ezt nem fogadják el, ezt a közleményt visszautasítják, vagy azt mondják, hogy jó, de hát azért még nagyon sok mindent bizonyítani kellene benne, visszaküldik bírálatra, vagy a harmadik változat, ami nyilván a nagyobb lapoknál nagyon-nagyon ritka, hogy azt mondják elsőre, hogy ez tényleg olyan tudományos eredmény, és olyan jó van kivitelezve, hogy ezen majdnem javítani már nem kell, és egyből kerülhet publikációra. Na most az impact faktor mellett van egy másik olyan számmal kifejezhető tényező, ez a citáció, amivel valakinek a tudományos teljesítménye megítélhető. Tehát az egyik az, hogy a munkáját milyen szinten közlik le, milyen szinten jelenik meg. Ez egyébként nem csak a tudomány területén, mindenben így van, hiszen például nem mindegy, hogy hol például egy hírt, hol közölnek, esetleg a BBC TV-nek a Breaking News rovatában egy bejelentetbe, hogy hányan nézik a tévét, tehát ott is vannak mérőszámok. Itt a citáció az a mérőszám, amivel megnézik azt, hogy vajon azt a tudományos közleményt, amit valaki publikált, azt hányan idézik be. Két olyan szám van, amit figyelembe szoktak venni, az egyik az összes citáció, ez minden egyes hivatkozást, amit arra a közleményre adtak, számításba veszik, de sokkal inkább figyelik a független citációt a kutatók, hogy és független idézetnek viszont csak az tekinthető, amelyik esetében a hivatkozott mű szerzői, tehát itt nem csak az első szerzőről, vagy az utolsó szerzőről, hanem az összes szerzője az adott közleménynek, a következő közleményben egyetlen egy azonos szerzője nincs. Tehát ha van egy olyan közleményünk, amelyben 20 szerző van, és egy másik közlemény van, amiben csak a szintén 20 szerző, és csak egy azonos van a két közleményben, akkor már azt kell rá mondani, hogy ez nem egy független hivatkozás, hiszen van egy olyan közös pont a két cikk között, ami alapján ez nem tekinthető függetlennek. Na most természetesen ezek számokat adnak, az impact faktor is, illetve a citáció is, de hogy mit jelent az, hogy kinek mennyi a citáció, az nagyon nehéz eldönteni, hogy mondjuk mit jelent az, hogy valakinek 3000-es a citációja. Mert nem mindegy az, hogy ez hány közleményből van, nem mindegy, hogy az illető közölt mondjuk egy darab közleményt, amit 3000-szer idéztek be, mert olyan sikeres vagy olyan újdonságot írt le, de nem mindegy az, hogy mondjuk ez egy mennyiségi mutató is lehet a minőségi mellett, mert valaki rengeteg közleményt publikált, mondjuk 300 közleményt, amelyeket mindegyiket 10 alkalommal idézték be. Tehát önmagában ezek a számok, hogy citáció vagy impact faktor, ezek rendkívül fontosak, de mégis azért nem teljesen tudják lefedni a tudományos aktivitást, ezért egy tovább ment arra vonatkozóan a törekvés, hogy még pontosabban meg lehessen állapítani a tudományos tevékenységet, és Hirsch volt az, aki először ezt egy új indexet vezetett be, méghozzá a H-indexet, ami a H-indexnek nevezzük az egyén olyan publikációnak a számát, amely legalább H-számú idézetet kaptak a szakirodalomban, és az összes többi publikációja értelemszerűen H-nál kevesebb idézetet kapott. Tehát, ha megnézzünk rá példát, ha mondjuk valakinek 3 cikke jelent meg mindössze, és mindegyik cikket mondjuk 1000 felett, még 1000 felett is idézték, akkor is, mivel 3 van a cikk, tehát mindig a legalkisebb számot kell venni, megvan az, hogy mindegyiket legalább 3-szor idézték, de akkor ebben az esetben is a H-index mindössze 3. De ha valakinek van 100 közleménye, de a legtöbb citált, 5 vagy afelett citált közleményből mindössze 5 van, tehát majdnem minden közleményét 5 alatt idézték, akkor a H-indexe az 5. Természetesen egy kutatónak a H-indexe soha nem lehet kevesebb, az mindig az évek során folyamatosan nő, és az azt tükrözi, hogy ha valakinek 50-es a Hirsch indexe, az annyit jelent, hogy legalább 50 olyan közleménye van, amelyik 50 citációt kapott. Azt lehet mondani, hogy Hirsch egyébként megvizsgálta, hogy vajon a kiválója fizikusokat nézte meg, hogy vajon a fizikusok társadalmában mit jelent egyes kutatók esetében a Hirsch index, és megvizsgálta a világon azt a 8 fizikust, amelyet talán azt lehet mondani, hogy a legjobb, vagy a leg a Hirsch indexe alapján a legmagasabbra lehetett kihozni, és ezek közül, ha megvizsgált, akkor a legjobb 8-ba 3-4, összesen 4 Nobel-díjas került bele, és ezek az idézettségek 60 és 110 közé estek. Tehát azért azt lehet mondani, ha megnézzük a Hirsch indexet, tehát valamilyen kutatónak, akkor ez azért egy komoly minőségi jelzőt lehet adni, és ő azt mondta, hogy ő most a fizika területéből vette ki, hogy mondjuk a általában egy 20 körüli értéke van valakinek a fizikában, ahhoz azért egy 20 éves, közel 20 éves szakmai múlttal rendelkező kutatónak kell lenni, és a 40-es index az egy kiemelkedő, tehát a 40-es szám az már egy nemzetközileg is komolyan jegyzett kutató, míg a 60, vagy az a fölötti idézettséget kapott kutatók, azok már rendkívül a világ abszolút élvonalában, lehet azt mondani, hogy akár már Nobel-díj körüli kutatóknak számítanak. Természetesen majd, amikor érintjük a Nobel-díjat, ugye ott azért nem a Hirsch-index alapján számítják, ott nyilván más mutatókat fognak nézni. Ha egyébként megnézzük például a magyar kutatók közül például azokat, akiknek nagyon kiemelkedő indexük van, akkor lehet azt látni, hogy több olyan magyar tudós is van, akinek komoly, nagyon magas a Hirsch-indexe. Köztük van Fraj Tamás, Somogyi Péter, Buzsáki György, akik például a tavalyi évben a Brain díjat megkaptak, és azt lehet mondani, hogy bármelyiküknek olyan tudományos felfedezései, olyan tudományos teljesítményei vannak, amikkel joggal azt lehet mondani, hogy a világ abszolút élvonalába és elit kutatói közé tartoznak. Majd utalni fogok rá a konferenciánál, a magyar kutatók mind itt lesznek a rendezvényen. Tehát megnéztük, hogy mit jelent a kutatás, a tudomány, beszéltünk arról, hogy milyen mérőszámai lehetnek. Most nézzük meg azt, hogy akkor, ha megnézzük valakinek a kutatási, tudományos tevékenységét, akkor föl lehet tenni a kérdés, hogy vajon ha karrier perspektívába gondolkodik valami, hiszen mindannyian abba gondolkodunk, hát már eleve az egyetemi padban is azért ülünk, mert szeretnénk egy karriert, szeretnénk előre menni, akkor milyen lépcsőfokok lehetnek, milyen fokozatok érhetőek el a tudományos karrier során. Ha megnézzük egy kutatót, és tényleg csak a főbb mozzanatokat akarjuk kiragadni az, hogy milyen, akkor az első olyan csoport, bár ezzel is már lehet vitatkozni, hiszen nagyon sok esetben, nagyon sok gimnáziumban nagyon komoly tudományos kutatási aktivitás is van, de ha a tudományos diákköri aktivitást nézem, akkor általában azt mondható, hogy egy kutatónál az szokott lenni az első pont, amikor az egyetemi évei alatt egy komolyabb laboratóriumban elkezdi a tudományos teljesítményét. A következő pont az, amikor már az egyetemen minősített, megszerezte a diplomát, van valamilyen alaptudás, alapképzettsége, és elmegy és elkezdi a PhD hallgatóságot, majd amikor megszerzi a PhD fokozatot, az következik egy posztdoktori karrier, és az követi egy senior kutatói pályafutás. Azonban föl lehet megint tenni a kérdést, hogy mit jelentenek azért ezek a kategóriák, mik várhatók el egy adott kategórián belül, illetve milyen teljesítményre van ahhoz szükség, hogy amit a bevezetőben említettem, a célkitűzésekhez, a kutatási tervhez a megfelelő támogatást meg lehessen szerezni. A TDK hallgatóktól az várható el, hogy nagy lelkesedéssel próbálják megszerezni, ha megnézzük azt a kutatásnak a menetét, azt az alapismeretet először is, azokat a tudásokat, amik alapján nekik az ötletük el tud kezdeni jönni, tehát egy alaptudás megszerzése a fő cél, illetve az a cél, hogy az alapvető módszerekkel megismerkedjen, tehát a legtöbbet, amit elvár az ember egy TDK hallgatótól, az az óriási lelkesedés, az óriási kitartás, és az a fajta tudományos érdeklődés, amivel minél több időt szeretne a tudománnyal eltölteni. Ebben a periódusban már lehetnek olyan eredményei természetesen a hallgatónak, a diáknak, amik előre vezetnek, de ebbe a periódusban a legfontosabb a minél nagyobb tudás, alaptudás megszerzése, mind a szakirodalomban, mind pedig a metodikai alapon. A PhD hallgató az már egy másik stádium, hiszen azért a TDK hallgatók azért azt lehet mondani, hogy oda érdemes azért egy kutatási tervet említeni, hogy milyen kísérleteket, milyen programokat, mit csináljon a hallgató egymás után. A PhD hallgatótól viszont már önállóság várható el, tehát ha van egy kész kutatási terv, és azt odaadja az ember a PhD hallgatónak, akinek már van egy alaptudása, jó esetben a TDK tevékenysége után, megnézze azt, és már önmaga is tegyen hozzá valamennyit, már neki is legyenek ötletei a projekthez, ő is nézzen utána önállóan azoknak a dolgoknak, ne csak azoknak nézzen oda, amit a témavezető javasolt, tehát már egy önálló tudományos tevékenység. De a legfontosabb, hogy az egyes tevékenység akkor tudjuk legjobban megtenni, ha már előre tekintünk. Tehát abból lesz jó TDK hallgató, aki már arra gondol, hogy ő már előre szeretné a PhD éveihez minél több tudást megszerezni. Abból lesz jó PhD hallgató, aki már arra gondol, hogy ő, ahogy megszerzi a posztdoktorit, pályázatot szeretne beadni. Önálló szeretne lenni, sietni akar, minél hamarabb szeretne elszakadni attól a gondolattól, hogy mások gondolatait valósítsák meg. Tehát egy PhD hallgatónak rendkívül fontos, hogy a laboratóriumi kutatási tevékenység mellett az összes többi tevékenységet megtanulja, ami a kutatáshoz kell. Mert a PhD fokozat akkor ér igazán valamit, ha valaki megszerezte a PhD fokozatot, és onnantól kezdve önállóan, természetesen nyilván még a posztdoktori években segítsége, de önállóan föl tudja építeni a saját alapismeretére a kutatási tervet, el tud készíteni egy pályázatot, és véghez tud vinni egy kutatási projektet, és tud írni, tud közleményt írni. Ez a következő, tehát a PhD hallgatónak ezek a legfontosabbak, és nem csak az a fontos, hogy az adott kísérlet sorozatot végigvigye. És hát nyilván a posztdoktortól ott az várható, az egy átmeneti korszak, de ott már a posztdoktortól elvárt a pályázatok megírása, pályázatok beadása. Erre egyébként a Magyarországon is megvannak azok a tudományos pályázati források, külön kiemelve például az Országos Tudományos Kutatási Alapot, akik már célul tűzték ki ennek a korosztálynak a támogatását és elősegítését. És nyilván, aki már posztdoktorként eredményes akar lenni, annak már arra kell gondolni, előre kell gondolni, hogy hát én szenior kutató szeretnék már minél hamarabb lenni, de mi kéne ehhez? Tehát mindenki, egy PhD hallgató akkor jó, ha már foglalkozik TDK hallgatóval, egy posztdoktor akkor lesz eredményes, ha már foglalkozik PhD hallgató, egy szenior kutató akkor lesz eredményes, ha lesz neki posztdoktora, lesz PhD hallgatója, lesz TDK hallgatója. Tehát akkor lesz valaki eredményes, ha előre tud gondolni, és föl tudja építeni ezeket a karriereket. Tehát négy azért markánsan elkülönülő terület van egymástól, amiben akkor lesz valaki sikeres, ha ezeket meg tudja valósítani. És hát milyen elérhető fokozatok vannak ma Magyarországon, de hát lehet azt mondani, hogy nagyon sok helyen ez azért hasonló a világban, kétfelé lehet csoportosítani. Az egyik csoportja az, amelyik pályázat útján elérhető fokozatok. Ezeknek a megszerzése úgy történik, hogy valaki eléri azt a kritériumrendszert, amit a pályázatok kiírója megtesz, ezt követően megírja a dolgozatát, beadja, és egy bizottság, egy bíráló bizottság azt értékeli. A másik fajta kategória, ami van, ami választás során elérhető fokozatok, itt ezekben az esetekben Magyarországon ugye a Magyar Tudományos Akadémiának a fokozatait lehet említeni, amelyek során már a tudományos tevékenységet egy bizottság alapján ítélik meg, ők jelölik azt, hogy kik lehetnek ebbe a kategóriába, és a választást az a Magyar Tudományos Akadémián történik. Illetve azt is érdemes megemlíteni, hogy nyilván a PhD-k azok még doktori iskolákban történnek, tehát azok az egyetemekhez kötődnek, viszont a PhD utáni tudományos fokozatok, az MTA doktori fokozat, ezek már a Magyar Tudományos Akadémia égisze alá tartozik, és a Tudományos Akadémiának a doktorai tagjai fogják azt elbírálni, hogy valaki ezt a fokozatot megszerezheti-e. Magyarországon jelenleg 11 tudományok osztálya működik, és tulajdonképpen ezben minden tudományterületet bele lehet sorolni. Tehát önmagában beszéltünk a tudományról, beszéltünk arról, hogy milyen fokozatok szerezhetők, mik érhetők el, és hát mint minden egyes szakterületnek megvan egy olyan csúcs díja, egy olyan csúcs területe, amire büszkék lehetnek, akár labdarúgásban az aranycipő, az aranylabda, amit évente egyszer ítélnek oda. Ugyanígy megvan a tudománynak is ez a fajta legmagasabb díja, és ezt Nobel-díjnak nevezik. A Alfred Nobel, ő szintén egy kutató volt, egy rendkívül aktív kutató volt, hiszen ha megnézzük akár a tudományos teljesítményben 355 szabadalmat jelentett be a kutatás során. Robbanó anyagokkal foglalkozott egyébként, azokat kutatta, és ő ezeket békés célokra akarta használni, nem háborús célokra, építkezésekhez, alagutaknak a felrobbantására próbált. Ő azt vette észre, hogy a nitroglicerin, ami egyébként egy rendkívül robbanékony anyag, hogyha a kovaföldel keveredik, ráfolyik, akkor a robbanékonysága csökken és szállíthatóvá válik, és éppen ezért sokkal jobban lehet használni, nem kell attól félni, hogy a szállítás közben felrobban, és nyilván ezt követően nagyon jól lehetett használni. De ő már akkor észrevette azt, hogy itt valami olyan probléma van, ami a kutatás során ő egy eredményét nem békés célokra akarták fölhasználni, és sajnos nem is arra használták föl, hanem háborús célokra, és ő már az élete során eldöntötte azt, hogy azokból a pénzekből, ami neki nyilván a szabadalmai útján befolyt, ő ezt egy olyan célra akarja fölhasználni, ami teljes egészében csak békés cél, és azt írta bele a végrendeletébe, hogy mindig a halálának az évfordulóján, tehát pontosan ugye ő december 10-én halt meg, tehát minden évben december 10-én az általa alapított díjat Stockholmban, a Karolinska Intézetben öt kategóriában, meg is nevezte ezt az öt kategóriát, ami a fizika, a kémia, az élettan, illetve az orvostudomány, az irodalom, tudomány, illetve azok a személyek, akik a béke megőrzésében pont azért, mert ugye az ő találmányait elsősorban háborús célokra használta, minden egyes kategóriában válasszák ki az adott bizottság által legmagasabb fokra ítélt kutatót. Na most, amikor ugye ő 1896. december 10-én meghalt, akkor volt egy időszak, amikor ezt megvizsgálták, a svéd király 1900-ban ezt jóvá is hagyta, és a Nobel Alapítvány alapokmányát lehelyezték. És ezt követően minden évben átadásra került december 10-én a díj. Emellett 1968-ban a svéd bank egy újabb díjat, úgy szokták mondani, hogy 6. Nobel-díjat alapított, de tekintettel arra, hogy ezt nem Nobel alapított, ezért a díjat úgy hívják, hogy a Svéd Bank közgazdaságtudományi díja Alfred Nobel emlékére, de ezeket is a Nobel-díjasok közé lehet sorolni. És hát akkor nézzük meg azokat a magyar kutatókat, tudósokat, hiszen 15 olyan tudós találunk, aki ebből a 6 díjból valamelyiket megkapta. Elsőként említeném Lénárd Fülöpöt, aki 1905-ben fizikai Nobel-díjat kapott a katódsugarakkal kapcsolatos munkásságáért. Egyébként Röntgennel és Thomsonnal hosszú kísérletsorozatokat végzett. A másodikként 1914-ben Bárány Róbert, az, aki magyarként orvosi élettani Nobel-díjat kapott, ő fülorgégészeti kutatásaiért, a vesztibuláris apparátus fiziológiájával foglalkozó kísérleteiért kapta meg 1914-ben a Nobel-díjat. A következő magyar, akire szintén azt lehet mondani, hogy büszkék lehetünk, Zsigmondi Richard Adolf, ő 1925-ben kémikusként kapott Nobel-díjat, elsősorban a kolloid oldatok heterogén természetének a vizsgálatáért és magyarázatáért. Hozzá kell tenni, hogy ugye a Nobel-díjak odaítélés egyébként úgy történik, hogy van egy jelölőbizottság, aki több jelöltet is felsorakoztat, és ezekről történik utána egy titkos szavazás. Na most pont azért, mert azt lehet mondani, hogy a Nobel-díj az egy nagyon fontos dolog, és tényleg azért egy ember életét azt meg is változtatja, aki Nobel-díjat kap. Sokkal kevesebb Nobel-díjas kutató van, mint ahányan a magát a Nobel-díjat megérdemelnék. Éppen ezért 50 évre titkosítják minden Nobel-díj jelölést, és csak utána derül ki, hogy ki, hányszor és hogy volt jelölve. Például ugye a Ötvös Lóránt az, aki mint fizikusként mindenki úgy tartotta, hogy ő neki meg kellett volna kapni a Nobel-díjat, és ha visszanézik, mert most már az 50 éves titkosítás megszűnt, 3 olyan alkalom is volt, amikor őt jelölték, ez rendkívül ritka, és minden egyes alkalommal épp hogy néhány szavazat volt, ami elválasztotta őt a nyeréstől, de mivel ugye ezek titkos adatok és titkosak voltak, ugye nyilván azt nem lehetett tudni, tehát hogyha összességében megnéznénk, akkor például ő is megérdemelte volna a Nobel-díjat, de ő például azok közé tartozott, aki ugyan tudós kvalitásban egyértelműen azt a szintet érik el, de nem kapta meg a díjat. Itt ugrunk egyet, és majd a végén meglátjuk, hogy a 37-et miért ugrottuk át. 1944-ben kémiai Nobel-díjat kapott Hevesi György, aki a radioaktív izotópok indikátoraként való alkalmazásáért kapta meg a kémiai Nobel-díjat. Békési György, aki 1961-ben szintén orvosi élettani Nobel-díjat kapott, a fül csigolyájában létrejövő ingerületeknek a fizikai mechanizmusának a felfedezéséért. Hatodikként lehet említeni Wigner Jenőt, aki fizikai területen fizikai Nobel-díjat kapott, és ő elsősorban az emberiséget az atomkorba való bevezette, azokat a tudományos eredményeket, azokat vizsgálta meg, ő nagyon sokat dolgozott, gyakorlatilag nagyon szoros barátságban volt Szilárd Leóval, amelyek a nukleáris energiának a láncreakcióiért, azoknak a hasznosításáért történtek. Gábor Dénes fizikai Nobel-díjat 1971-ben kapott a holográfiai módszerek felfedezésére és fejlesztéséhez való hozzájárulásért. Friedman Milton 1976-ban a Svéd Bank közgazdaságtudományi díja Alfred Nobel emlékére kitüntetést kapta, de őt is joggal mondhatjuk, mint a Nobel-díjas kutatók között emlegezhetjük. Ő a fogyasztói analízist a pénzügytörténet és elméletterén elért eredményeiért tüntették ki, közgazdaságtudományban a legnagyobb elismeréssel, a legnagyobb díja. Polányi János 1986-ban kémiai Nobel-díjat kapott, elsősorban az elemi kémiai folyamatok dinamikájával kapcsolatos felfedezéséért. Wiesel Eli 1986-ban béke Nobel-díjat kapott, ő volt az egyik legfontosabb vezéralakja abban az időszakban az erőszak, az elnyomás és a fajgyűlölet ellen, és ezért a tevékenységéért tüntette őt ki a Svéd Tudományos Akadémia ezzel a legnagyobb díjjal. Harsányi János 1994-ben szintén a közgazdaságtudományi díjat kapta meg. Ő megosztott díjat kapott, hiszen a Nobel-díjat nagyon sok esetben nem egy fő, hanem megosztva kapják meg, amikor nem tudják eldönteni azt, hogy az adott területen vagy mi, vagy több ember is nagyon komoly eredményt ért el. Ő elsősorban a nem kooperatív játékok elméletében az egyensúly analízis terén végzett kutatásaért kapott Nobel-díjat. Oláh György, akit az elmúlt évben Pálinkás József, az akadémia elnöke Kaliforniában tüntetett ki Széchenyi díjjal, ő 1994-ben kémiai Nobel-díjat kapott, és nagyon fontos kísérleteket végzett a karbokationok analízisével. Kertész Imre 2002-ben ő irodalmi Nobel-díjat kapott, elsősorban ugye az írói tapasztalatáért, elsősorban az önkényuralommal szemben, ugye a Sorstalanság című nem csak regény, ez ugye film is készült róla, amelyet csaknem 13 évig írt azokra a tapasztalatokra, amelyet élete során szerzett. Avram Hershko, ő 2004-ben kapott kémiai Nobel-díjat, Karcagon született, Aaron Csiecshanoverrel együtt kapta meg a biokémiai mechanizmusok azonosításáért a Nobel-díjat. És hát legutoljára hagytam, de természetesen nem legutolsóként, hiszen negyedik lett volna a sorban, de természetesen azért, hiszen a 3 hét múlva levő esemény pont Szent Györgyi Albert tiszteletére történik. Ő 1937-ben kapta meg az orvosi élettani Nobel-díjat. Nagyon fontos kiemelni, hogy azért az itt felsorolt Nobel-díjasok közül ő az, akiről elmondható, hogy Magyarországon és a Szegedi Tudományegyetemen, amelynek önök a hallgatói, végzett kutatási tevékenységért kapta meg a Nobel-díjat, és ő ezt követően került külföldre. Elsősorban a biológiai égési folyamatok, különösképpen a C-vitaminnak a karakterizásáért kapta meg. Ő fedezte azt föl, hogy a hexuronsav és a C-vitamin tulajdonképpen egyforma, és ez a citrusfélékből, amelyből korábban nyerték ki a C-vitamin, a szegedi paprikából nyerhető ki. Ő amikor egyszer nyilatkozott erről, akkor ő azt mondta, hogy hát nagyon szerencsés, mert egyszer, amikor otthon volt, és paprikát tett elő, nem szerette a paprikát, és a zsebébe dugta, hogy azt higgye a felesége, hogy ő megette a paprikát, elvitte a laboratóriumba, és azért, hogy ne derüljön ki, elkezdte vizsgálni, és így jutott arra az eredményre, amit kapott. Nagyon fontos kiemelni, hogy Szent Györgyi Albert azt, hogy ő Szegedre került, a politika rendkívül fontos szerepet töltött be. Hiszen ő a Cambridge-i Egyetemen dolgozott, és akkor lett Klebelsbe Kuno kultuszminiszter, fő célú tűzte ki a legnagyobb gazdasági válságba. Tehát akkor, amikor az országnak szinte a legkevesebb pénze volt, kenyérre alig volt pénz, tehát az emberek jelentős része éhezett, ő fogalmazta meg még a legnagyobb válság idején is, hogy ahhoz, hogy a válságból kijöjjünk, ahhoz tudás kell, ahhoz egyetemeket kell létrehozni, kutatócentrumokat, kutatóintézeteket, kutatóhelyeket, és célul tűzte ki létre, áthozta ugye Kolozsvárról, ugye Szegedre a tudományegyetemet, és haza csábította Szent Györgyi Albertet Szegedre, és 1931-től 45-ig a szegedi biokémiai tanszéknek lett a vezetője. Ezt követően a Budapesti Tudományegyetemre ment 45 és 47 között. Fontos kiemelni, hogy neki nem csak a tudományos tevékenysége volt kiemelkedő, hanem az akadémiának is rögtön a rendes tagja lett, az akadémia újjászervezésén dolgozott, illetve nagyon fontos szerepet töltött be, nagyon híres volt a háború ellenes tevékenységéről, megpróbálta Magyarországot kivezetni a II. Világháborúból, ezért el is utazott Isztambulba, és aztán elfogadó parancsot adta ki ellene, de sikerült elmenekülnie. És ezt követően, ő amikor innen Magyarországról úgy ítélte meg a 45-ös évek után, hogy a helyzet megváltozott, és már nem teljesen ugyanazok a tudományos lehetőségek Magyarországon, mint ami korábban volt, és ezért először Svájcban, majd onnan pedig Amerikában, az NIH-ban, National Institute of Health munkatársa lett. Fontos megjegyezni, hogy a C-vitamin kutatásán kívül több kutatási területben is maradandót alkotott, de az izom mozgás területén végzett kutatásai megint olyan eredményhez vezettek, ami megint Nobel-díjat lehetett volna érte adni, tehát neki több olyan kísérlete is volt, ami oda vezethetett volna, és hát a C-vitamin, tehát a biokémia után, ugye az izomműködés után a tudományos karrierjének az utolsó éveiben ő elsősorban a rákkutatással foglalkozott. És hát a mai előadásnak is az egyik apropója, a 3 hét múlva Szent Györgyi Albert tiszteletére, ugye 75 éve kapta meg a Nobel-díjat, a Szegedi Tudományegyetem több partnerrel, elsősorban Szeged városával és a Richter Gedeon gyógyszercéggel közösen úgy gondolta, hogy ennek az alkalomból ezt megünnepli, és a Szegedi Tudományegyetem rendez egy rendezvényt, és éppen ezért ennek a rendezvény keretében célul tűzte ki, hogy Nobel-díjas kutatókat is Szegedre csábítson. Természetesen egy Nobel-díjas kutatót nagyon nehéz bárhomilyen konferenciára ugye elhívni, hiszen több száz vagy ezer meghívást kapnak évente, és csak néhányat tudnak belőle elfogadni. Tehát eredetileg, amikor elkezdtük a rendezvényt szervezni, akkor az volt a fő célkitűzés, hogy egy-két Nobel-díjas kutató jöjjön Szegedre. De természetesen egy konferenciának a megrendezése az nem kettő vagy három embernek a feladata. A Szegedi Tudományegyetemnek közel 50, de lehet, hogy 50-nél is több professzora, vezető tudósa dolgozott azon, hogy a 3 hét múlva rendezendő tudományos konferencia minél nagyobb minőségben kerüljön megrendezésre. A konferencia ötlete az általános orvostudományi karról érkezett, Vécsei László dékán úr és Varró András tudományos rektor helyettes úr részéről, amit az egyetem azonnal fölkarolva elkezdte ennek a megvalósítását, és kiterjesztődött a szervezőbizottsági kar, már nem csak az orvostudományi karra, de a természet, tudomány és informatikai karra is, és hát természetesen a főszervezőkön kívül rengeteg professzor és vezető kutató dolgozott ezen a munkán. És a szervezést természetesen a Nobel-díjas előadások mellett A másik fő pont nyilván azoknak a tudományos területeknek a legjobb bemutatása, a legfontosabb emberek, a legaktívabb kutatók Szegedre csábítása volt a cél, 6 olyan tudományterületen, amin azért vezető szerepet tölt be a Szegedi Tudományegyetem, ilyen a kardiológia, a gasztroenterológia, az immunológia és gyulladás, a molekuláris biológia és genetika, az idegtudományok és hát a tuberkulózis területén végzett kutatások. A konferencia nagyon nagy érdeklődést mutat, már 29 országból 421 előadást küldtek be erre a rendezvényre, ennek a bemutatására, ami egy óriási szám, amire azt lehet mondani, hogy magunk mi a szervezők sem gondoltunk erre, illetve a regisztrációk létszáma, amikor megcsináltam az ábrát, akkor 776 fő volt, ma, mire az előadás kezdődik, már 820 főnél tartunk, és ez folyamatosan növekszik azoknak a létszáma, aki erre a rendezvényre szeretne eljönni. Természetesen egy rendezvénynek a megvalósítása szponzorok pénzügyi háttér nélkül nem lehet. Ki kell emelni, hogy ennek a rendezvény, hogy egyáltalán megvalósításra kerülhessen, az az eredménye, hogy a Szegedi Tudományegyetem az egy kiválósági kutató központtá vált Magyarországon, és mint a kimagasló tudományos teljesítményt nyújtó egyetemek közül elnyerte egy olyan támogató pályázatot, aminek a keretén belül erre lehetőség volt pénzügyi forrást fordítani. Tehát a konferencia legnagyobb forrása a tudományos tevékenységre, ezekre a szakterületekre vonatkozik, de az, hogy ezt meg lehetett színesíteni Nobel-díjas kutatókkal, azért elsősorban a platinum szponzorok közül a Richter Gedeon emelhető ki, aki a Nobel-díjas kutatók Magyarországra jövetelének és az itt levő költségeit fedezés. Ki kell emelni, hogy a Szeged városát is, hiszen nagyon ritka az az, amikor egy városban és egy egyetem ennyire szoros és ennyire jó kapcsolatot tud kiépíteni. A Szeged városa és egy jelentős pénzügyi támogatást bocsájtott annak a rendelkezésére, hogy az ide látogató külföldi vendégek a lehető legmagasabb színvonalú ellátást, a lehető legmagasabb színvonalú vendéglátást kapják, hogy amikor ők elmennek, akkor a Szegedi Tudományegyetemről megfelelő véleményük legyen. Természetesen az idő rövidsége miatt nyilván a többi támogató felsorolására nincs lehetőség. De mégis kik jönnek el Szegedre, kik azok a kutatók, kik azok a Nobel-díjasok, akik eljönnek. Elsőként Andrew Shelley-t emelném ki, aki 1977-ben kapott orvosi élettani Nobel-díjat. Ő egyébként majdnem minden kutatónál elmondható, hogy valamilyen szintű szegedi kötődés azért van. Itt külön kiemelném Telegdi Gyula és Vécsei László professzor úrnak a munkáit, hiszen több mint 10 olyan közlemény van, amit együtt dolgoztak, együtt kutattak, együtt végeztek. Ő elsősorban az idegrendszer és a hormonok közötti kapcsolat felfedezéséért kapta a Nobel-díjat. Bert Szekmen, ő 1991-ben kapott orvosi élettani Nobel-díjat, Ervin Neherrel kapta közösen a pecsklem technika felfedezéséért, és hát azt lehet mondani, hogy a mai tudománynak az egyik meghatározója ez a technika az ion csatornának a vizsgálatára. Robert Huber, aki 1988-ban kapott kémiai Nobel-díjat, a fotoszintézis reakcióközpont háromdimenziós szerkezetének a megállapításáért kapta a díjat. Erik Wieshaus, ő 1995-ben kapott orvosi élettani Nobel-díjat, ő is megosztott Nobel-díjat kapott, ő elsősorban az embrionális fejlődés genetikai kontrollja terén végzett kutatásaiért. Peter Doherty, ő 1996-ban kapott orvosi élettani Nobel-díjat, ő is megosztott Nobel-díjat kapott, ő elsősorban az immunológiában végzett kutatásaiért kapta a Nobel-díjat. John Walker a mitokondriumban levő kutatásaiért kapta a Nobel-díjat, ő elsősorban az energiaképzésben az ATP szintáz enzimmel végzett kutatásaiért kapott Nobel-díjat, karakterizálta ezt, azt az enzimet, ami tulajdonképpen azt az energiát biztosítja számunkra, amivel az összes biokémiai folyamatokat el tudjuk végezni. Tim Hunt, ő 2001-ben kapott orvosi élettani Nobel-díjat a sejtciklust szabályozó molekulák felfedezéséért, Aaron Csehanover, ő 2004-ben kapott kémiai Nobel-díjat, ő is megosztott Nobel-díjat kapott, elsősorban az intracelluláris protein degradáció körében végzett kutatásért. Ada Jónat, ő 2009-ben kapott kémiai Nobel-díjat, ő már többször is járt Magyarországon, a Magyar Tudományos Akadémiának a vendégeként, a riboszómák struktúrájának és funkciójának vizsgálatáért kapott Nobel-díjat. És hát a Nobel-díjasok után tulajdonképpen egy Szent György idézettel érdemes a zárni, hogy olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Én azzal tudom zárni, hogy ők nagyon büszkék lehetnek arra, hogy a Szegedi Tudományegyetemnek a diákjai, akinek, ha visszagondolunk a Szegedi Tudományegyetemnek a tudományos aktivitásába, kapacitásába, akkor Nobel-díjas kutató is van. Lehet, hogy pont önök a mostani kísérleteikkel lehetnek a következő Nobel-díj várományosai a Szegedi Tudományegyetemnek. Olyan kutatók és tudósok dolgoznak az egyetemen, hogy joggal mondható az, hogy a világ elitjébe tartozik a Szegedi Tudományegyetem, hiszen azért az, hogy 9 Nobel-díjas kutató érezte úgy, hogy ezen a rendezvényen, mind Szent Györgyi Albertnek tisztelegve, mind a Szegedi Tudományegyetemen levő tudományos eredményeket értékelte úgy, hogy elfogadja a meghívást, és eljöjjön Szegedre. Én azt tudom kívánni mindenkinek, hogy az egyetemmel ne álljon meg az a tevékenység, amelyeket önök folytatnak. Állandóan, amit Szent Györgyi Albert is mondott, ne legyenek a célkitűzésekkel mértéktartóak, folyamatosan próbáljanak ötletekkel a tudományt minél jobban megismerni, hiszen a jövő generációját, a jövőt önök fogják majd építeni. Én köszönöm mindenkinek a figyelmet.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében 2 hét múlva Ludwig Ner, a CAS Software Kft. Ügyvezetője tartja meg, hogyan változtatja meg az okostelefon, a tablet és az app világ a felhasználók életét és a fejlesztők munkáját című előadását. Szeretettel várjuk Önöket 2 hét múlva. Viszontlátásra!